Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket ismét itt a Hétvégi menetrend, Péli Nagy Kata vagyok. Folytatjuk a Digiturizmu című műsort Pritzinger Péterrel és Mihalovics Andrással. A mai téma a digitális destináció menedzsment. Vendégünk pedig Oletics Zoltán, digitális szakértő, aki példaként említi Lombardia digitális turisztikai ökoszisztémáját. A digitális destináció menedzsment egyik legjelentősebb és legsikeresebb európai mintaprojektjét. Nos, hát mitől az, és mit lehet belőle idehaza is hasznosítani? Erről lesz szó a következő beszélgetésben.
A külföldi jó gyakorlatok áttekintése során bukkantatok-e olyan funkcióra, olyan szolgáltatásra, amiről mondjuk általánosan azt mondhatjuk, hogy nagyon szeretik a szolgáltatók, vagy olyanra, ami szerinted nagyon izgalmas, nagyon érdekes lenne próbálkozni vele itt Magyarországon is?
Köszönöm. 4-5 dolgot szeretnék kiemelni erre a kérdésre válaszolva. Az egyik az a, ami mindenkinek eszébe jut elsőre, ha én egy kis szolgáltató vagyok, ugyanazon a platformon meg tudok jelenni, mint egy helyi nagy szállodalánc. Gyakorlatilag versenyképessé válok. Ha használok valamilyen digitális asszisztenst, az a munkaerőt is spóroltam meg, ezt azért így finoman jelentsük ki, hogy ez benne van, de ha munkaerőt nem is, munkaidőt mindenképpen, ugye már az előző adás részben említettem ezt a PIA platformot, vagy a Mio Trentinót. Önkiszolgáló felületeken dolgozhatok, és nagyon sokszor nekem a marketing kommunikációmat is megkönnyíti ez a történet. Mondok egy példát, ismét olasz lesz, bocsánatot kérek, a Lombardiának az EDT rendszer, az elektronikus digitális turizmus felület. B2B oldalon, én hogyha egy vállalkozó vagyok, feltöltöm magamról azokat a tartalmakat, ajánlatokat, csomagokat, árakat, mindent, képeket, amit én szeretnék megjeleníteni magamról, és ezt utána a DMS szervezet elkezdi tematikusan kiuttatni mindenféle kommunikációs csatornán. Meghirdeti szám. Ugyebár, mint ezt, amit most is csináltok egyébként DMS szervezetként, vagy csinál a Visit Balaton DMS szervezetként, csak automatikusan rá tud engedni egy content manager algoritmust, és azt szépen be tudja szervezni a hasonló ajánlatok mellé, vagy éppen ellenkezőleg, ha én azt mondom, hogy nem a versenytársaim mellett szeretnék megjelenni, hanem kiegészítő termékek mellett, akkor így is meg tudok jelenni, és gyakorlatilag azzal, hogy én egy töltsérbe vagy egy gyűjtő csatornába beraktam az információimat, amit én szeretnék megjeleníteni, azután elmegy különféle újságtartalomba, webes felülettartalomba, akár egyébként nyomtatott anyagokba is, hogyha én arra engedélyt adok. Tehát van egy önkiszolgáló tartalommenedzsment rendszerem, ami mellé egyébként még meg is tanítanak engem azt, hogy ezt jól használjam. Ez jellemző Lombardiára is. Franciaországban van egy Ingenie nevű szoftver, nem biztos, hogy jól ejtem, ezért elnézést kérek. Az EDT, amiről beszéltem, 1500 partnert tanított már ki és foglalt bele a rendszerbe. Ez a Lombardiai Légió, Komóitó és környéke, Milánóig egészen lefelé, tehát egy viszonylag nagy területi fedvényről beszélünk. Az Ingenie is, ha rámegyünk a honlapjára, 500 valahány partnere van, közel 100 francia, DMS, DMO és egyéb szervezet, tehát fontos, hogy ők kisebb szereplőknek is adják a szolgáltatásaikat, és le is, tehát hogy ez mellé le is tréningeli a rendszernek a használatára az adott partnert, hogy ha ad mellé például egy CRM szolgáltatást, vagy egy csatorna menedzsment eszközt, arra is letréneri a partner. Tehát kapok egy olyan tudásanyagot, amivel én utána versenyképesebbé válok.
Ennek az egésznek kimutatható nemzetgazdasági szinten a haszna.
Igen.
Tehát a feltételezés az, amit elmondtál, abból próbálom meg kiolvasztani, hogy hatékonyabb lesz a működés. Jelenti ez azt, hogy az a desztináció, amelyik ilyen menedzsment szoftvert vagy szoftvereket használ, és ezeknek a használatát betanítja a szolgáltatóknak, ez utána nagyobb arányú lesz a hozzájárulása a GDP-hez?
Így igaz.
Ez mérhető?
Mérhető, illetve kettő-három ágon tudnám ezt a hasznosságot kifejezni. Nyilván költség és bevétel oldalakról beszélünk. Rövid távon egyébként, amikor a kezdeti, ugyebár betanulási költségek után mindenki hatékonyabban alkalmazza ezeket az eszközöket, akkor költséget spóroltunk meg, ugyebár ahogy említettünk, adatfeldolgozás pontosabb. Ugyebár ez költség oldalon jó. Ez nem a GDP-hez járul hozzá, hanem az eredményességének a növekedéséhez, az adott desztinációnak a szervezeteinek. bevételi oldalon, amint elkezd a maga a desztináció vonzóbb lenni, ahogyan pont az elején mondtad az adásnak is, hogy ezek a régiók jobban marketingelik magukat. Hogyha én vonzóbb vagyok egy ideje látogató számára, hogy mintha kitalálnám azt, amit ő szeretne, vagy legalábbis olyan kínálatot teszek elé, ami számára érdekes, és jó, ő valószínűleg vagy vissza fog térni, vagy ajánlani fogja, tehát lesz egy vendégészaka számom, vagy egy vendégszám növekedésem, ami nyilván extra költést hoz magával. Az más kérdés, hogy ennek van egy ilyen megint messzemutató, és jövő karácsonyig itt ülnénk, ha boncolgatnánk része, amikor a költési szerkezetet próbálom megbefolyásolni, vagy egy dinamikus árazással, annak függvényében, hogy éppen mi a kihasználtsága egy-egy attrakciónak, szolgáltatásnak, csomagnak, dinamikusan egy bizonyos range-en belül mozgatom, ez hirtelenjében, bocsánat, ilyen szavakkal, Pareto optimum szinten elkezd majd mozogni, illetve versenyképesebbé válik más szolgáltatásokhoz képest az ára gyakorlatilag egy-egy szolgáltatásnak, többletbevételt realizálok. Tehát 3-4-5 oldalon, ágon keresztül is növekedhet az én bevételem, hosszabb távon akár 5-10-18-20%-kal is, most hosszabb táv 5 évet mondtam.
A fejlesztéseket ezt meghatározhatja? Tehát ha én látom, hogy mit akarnak a vendégek, és mondjuk felismerem azt, hogy ebből viszont szűkebb a kínálat, ez például ilyen fejlesztési döntéseket megalapozhat ez az adatsor?
Pontosan.
Tehát ha valaki beízeli, hogy én Csúszda Parkba szeretek szenvedélyesen járni, majd felismerem, hogy abban az adott régióban viszonylag kevés Csúszda Park van, akkor ez egy ilyen üzleti döntést is megalapozhat.
Pontosan. Mm-hmm. És fordítva, ha már van egy ilyen fejlesztésem, azt meg tudom mutatni. Friulia, Venezia, Giulia, ez szép tartomány neve van, Grado és környéke, és Velence és környéke tartomány, így mondom, csinálja ezt minden évben, hogy évelején van egy-egy olyan kiemelt attrakció, amit például az elmúlt években újítottak föl, vagy az odaérkező vendégek kérésére fejlesztettek, és ő ezt letréneli, illetve szétosztja az információt az összes szolgáltatója körében, hogy ide is lehet küldeni az embert. Ha nincs is applikációd, mondd el neki, hogy menjen elnézze meg, mert megpróbálom oda irányítani. Tehát, hogy ez oda és vissza is működik.
Mennyire interaktív egy-egy ilyen megoldás külföldön? Mennyire kell interaktívnak lenni? Ezt azért kérdezem, mert ebben a műsorban ugye a digitalizáció kapcsán már sokszor esett arról, hogy az algoritmus figyeli azt, hogy milyen visszajelzéseket kap egy adott vállalkozás, és most nem csak a turizmusban, bárhol nézzük ezt a vállalkozást, és ezek alapján rangsorol. Tehát nyilván ennek a lábnak fontos, hogy meglegyen, de mondjuk helye van-e egy ilyen destináció menedzsmentnél?
Pontosan. 2-3 megint elnézést, tanácsadó vagyok, szeretek ilyen mátrixokban, egyszerű mátrixokban gondolkodni, 2-3 oldalról. Egyrészt ezeknek a rendszereknek van direkt egy ilyen, úgymond nem ügyfélszolgálatnak, hanem annál jóval erősebb elem, ez gyakorlatilag, mint régen a média figyelés is volt, hogy algoritmus szinten le tudom a reakciókat válaszolni. A másik, ami egy fontos motívum, és az előadás elején kellett volna, hogy elmondjam, ezek a történetek nem lár-pur-lár dolgok, tehát nem azért fejlesztünk ilyet, hogy legyen egy tök jó és 23. applikációnk, widgetünk, appink, stb., hanem a központban továbbra is az ember van. Én vele egy kommunikációt, és lehetőleg kétirányú kommunikációt akarok elindítani, pontosan ezért, hogy ő azt érezze, hogy ki van szolgálva, és attól független, hogy éppen nem Marika néni elnézést, néz az ő szemébe, és mondja azt, hogy át vagy B-t vagy C-t választ, hanem mondjuk egy másik csatornán kommunikál, érezze azt, hogy neki van egy prompt válasza, és a visszajelzését meghallgatjuk. Igen, a Matrixomat így lefettem.
Maga az elfogadottság, akár szolgáltatói, akár vendég tekintetben mennyire jó külföldön? Ezt azért kérdezem, mert most mondok reménybeli vendégként dolgokat. Ó, már megint egy applikáció, a 27., ahogy te is mondtad. Ó, már megint az adataimat, ki tudja, kinek adom le, az mit fog vele csinálni, stb. De ugyanígy a szolgáltatók is mondhatják, hogy még egy persze, megint majd valakinek, lehet, hogy én jól járok, lehet, hogy nem járok jól, megint meg kell tanulnom valamit kezelni, amit eddig nem tudtam, megint csak egy plusz munka van vele, biztos érzett, hogy azért ilyenkor gyorsan fel lehet egy csomó fenntartást sorolni. Ezen túl vannak külföldön? Tehát mindenki megértette, vendégek és vendéglátók egyaránt, hogy ez egy klassz dolog?
És Közép-Kelet-Európában is. Tehát, hogy ezt most már nem csak úgy mondom, hogy Nyugat-Európában, hanem Közép-Kelet-Európában is. Echte számokkal szeretek dobálozni, vagy hát szeretem úgy alátámasztani a mondandómat. Előbb ugyebár említettem egy lombardiai légióban 1500 entitást, Trentino és környékében 34 helyi DMO szervezet van, aki lokális DMO szervezetként működik, abból 31 ugyanazt a rendszert használja, az ő partnerei, ráadásul ez a rendszer, ezek a rendszerek általában tudnak integrálódni már meglévő dolgokat. Tehát ha nekem van egy foglalási rendszerem, Ferhárból, Feratel, SimpleView, BookingKit, bármi, amit akarok, nyilván a jobban elterjedtek közül, nem a házilag fejlesztett megoldásra gondolok elsősorban, akkor itt tudunk integrálódni, tehát neki nem biztos, hogy ez egyébként a szolgáltatónak ez plusz egy applikáció lesz. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy az én foglalási rendszerem adatait, vagy a foglaltságomnak az adatait, meg tudom osztani ezzel a rendszerrel.
Ezeknek a rendszereknek, amikről beszélsz, meg a hozzájuk kapcsolódó, vagy velük integrálható kisebb rendszereknek, az esetében a csatlakozást, az adatintegrációt jogszabályi kötelezettség írja elő a számukra, vagy a józan belátás alapján csatlakoznak ezekhez a rendszerekhez a szolgáltatók?
Józan belátás. Tehát
nem kell kötelezővé tenni,
nem.
Mert megértik az előnyeit, és ezért maguktól regisztrálnak.
Pontosan. Jól felfogott gazdasági érdekük, ha én kapok plusz egy csatornát, ahol nem kell vele úgy külön foglalkoznom, mert a foglaltsági adataimat, ahogy a Booking is behúzza egy bizonyos rendszerből, és nekem nem kell frissítgetnem, vagy egy jobb OTA, bármilyen más ilyen online travel agency, ha ezt behúzza, akkor én nekem ez egy kényelmes opció, és nyitottam úgymond egy új csatornát.
Ez muszáj föltenem ezt a kérdést. Van-e olyan, ugye mindig szálláshelyről, meg vendéglátóhelyről beszélünk. Van-e ennek olyan célja? Tud-e ez egy olyan keretet adni, amiben oda tudnak emelkedni, bocsánat, hogy így mondom, a láthatóság tekintetében a szálláshelyek és a népszerű vendéglátóhelyek mellé a kisebb-nagyobb attrakciók, a kisebb-nagyobb élményprogramot kínálók, akik adott esetben is lehet aludni meg enni. Tehát, hogy ezt a ilyen értelemben a kínálatnak a hatékonyabb megmutatását tudja ilyen rendszer támogatni?
Abszolút. Tehát, hogyha most valaki majd a műsor után elkezdi ezeket a weboldalakat, amiket mondom, megkeresgetni, látni fogja, hogy ő tematizáltan megkaphatja ugyanezeket az ajánlatokat. Teszem azt, őt nem a gasztró érdekli, hanem a túrázás, kerékpározás, síelés, Svájcról most nem beszéltem, mert most az úgy nem jött a számra, de mondjuk a síelés, stb. Ő minden ilyen szolgáltatót láthat. Ott már a kérdés egyébként, és jellemzően Nyugat-Európában is most ott tartunk, hogy akik már ilyen booking rendszereket vagy foglalási rendszereket használnak, azokat könnyű. De nem biztos, hogy egy egyéb attrakció egyébként ezeket használja. Ők ilyen fél lépéssel vannak mostani tapasztalataim alapján lemaradva egy picit ettől a folyamattól, zárkóznak fölfelé. Az ajánlatuk már látható. Sok esetben, ha csomag, akkor viszonylag egyszerűen megvan oldva, mert a csomag ajánlat részei meg vannak jelenítve a rendszerben, viszont most állunk abban a fejlesztésben, hogy ők is elkezdjék használni az egyéb foglalási rendszereket, teszem azt, nem egy tengeri túra, de egy búvárkodás, vagy ilyeneknek a használatára, illetve menedzselésére, hogy bekerüljenek. Tehát a lehetőség ott van, bármelyik ma általam mondott rendszert, ha felkeressük, akkor ott nem csak szállás lesz, nem csak étterem lesz, hanem 1000 plusz egyéb lehetőség is, sokszor csomagban. Tehát a rövid válasz az igen, a hosszú válasz.
Mindjárt vége a műsornak, utolsó kérdésként hagyd tegyek föl egyet. Van a Balatonnál 20 000 turisztikai szolgáltató. Ebből a Visit Balaton adatbázisában van 5 000. Ebből 4 évszakos nyitvatartású van 1500. Ezek közül olyan, akivel a Visit Balaton tényleg napi kapcsolatban van mondjuk 400. Te mondjuk mit jövendőlnél egy esetlegesen újonnan elindításra kerülő balatoni digitális DMS rendszer? Hány, egy-két éven belül hány felhasználónál mondhatnánk azt, hogy igen, ebben a méretben van értelme vele foglalkozni?
Ismételten a nyugat-európai példához nyúlok. 3-4 év volt a Lombardia esetében, körülbelül picit nagyobb szolgáltatói létszám mellett az 1500 főnek az elérése, vagy az 1500 entitásnak az elérése. Tehát, hogyha ezt is itt így visszamondom, én azt mondom, hogy az első évben, ha 200-300 embert elérünk, entitást elérünk, és annak a 80%-a utána megjelenik, az jó. A következő évben ismételten egy ilyen arányos arányról számolnék. Ahhoz, hogy egy ilyen 1500-2000-es nagyságrendet elérjünk, minimum szerintem a Balaton, tehát hogyha most teljesen a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azért egy 4-5 év kelleni fog.
Köszönöm. Én egy kicsit a jövőt azért még firtatnám itt a vége fele, nem lehet ezt automatizálni? Úgyis annyit beszélünk a magyar gazdaságban az automatizáció, meg a hatékonyság, sőt a mesterséges intelligenciáról is. Ez egy eleve kijelölt irány, hogy ezt lehet majd automatán csinálni, ezt majd intéz egy csomó dolgot, akár a szolgáltatók, akár a vendégek helyett a mesterséges intelligencia? Ez benne van a pakliban?
Igen, illetve ahogyan korábbi adásokban is erre kitértek, ugye már a megoldások tesztelés alatt, bevezetés alatt vannak. Maga a, én most a szolgáltató oldalról, mert róluk egy kicsit kevesebb szót ejtettünk, szolgáltató oldalról is mondanám, hogy már az ő képzésük is automatizálható, nagyon jó, akiket említettem, Dél-Ausztria, Alsó-Ausztria régiónak is kiváló e-learning rendszere van és képzési rendszere van, gyakorlatilag belépek és megtanít, úgymond a weboldal és az ökoszisztéma, hogy használjam. És ez egy nagyon fontos eleme, hogy amikor a hatékonyabbá akarom tenni az egész, az abszorpciót, bocsánat, hogy így mondom, az eszköznek az elterjedését a célpiacomon, azt mennyire tudom automatizálni, illetve azt mennyire tudom megkönnyíteni a felhasználó számára. Sohasem fog az a rész, magyarul nem, ez nem jó kifejezés. A következő évben biztosan nem fog eltűnni Magyarországon sem az a rész, hogy egy tanácsadó, ha kell, a DMS szervezetnek a tanácsadója oda megy, segít nyomkodni, stb. Megtanulni, főleg a kis attrakciók számára, vagy a kisebb attrakciók számára, de el fogunk jutni arra a szintre, amikor van egy olyan digitális érettség, hogy belépek, megtanulom, megcsinálom magam, haladjunk. Tehát, hogy erre, ebbe az irányba haladunk, és ez nagyon fontos szerintem mi mellette.
Addig is, amíg ide el nem jutunk, kedves turisztikai vállalkozások, azt a szemét, aki mentornak nevezi magát, fogadjuk szívesen.
Az elmúlt fél órában a Digiturizmo című műsorunkat hallották Pritzinger Péterrel és Mihalovics Andrással, valamint vendégükkel Oletics Zoltán digitális szakértővel. Most hírek következnek, és a hétvégi menetrend az egészségkód műsorával folytatódik.